mesél a múlt rovatunknak állandó szakértője, Katona Csaba történész most a vonalban. Szevasz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Na, és egy igen kerek évforduló kapcsán beszélgetünk, mégpedig Zsurzséváról, aki egészen pontosan 100 évvel ezelőtt született.
És hát a három legnagyobb kedvenc tévéfilm sorozatomnak a rendezője, csodálatos dolgokat csinált, de ezt majd te meghagyjuk neked, hogy ezeket felsorold, és akkor mesélj az ő életéről.
Hát igazság szerint még felsorolni is nehéz lenne, hogy mi minden fűződik az ő nevéhez. Én tényleg csak így elkezdek válogatni néhány olyan filmből, ami meghatározó volt még az én életemben is, és nyilván akkor másokéban is. Ilyen a Török fejes kopja, ilyen például a Barbárok, ilyen a Koppányi Joga testamentuma. Akkor a sorozatok közül pedig a Fekete Város, a Különös házasság, a Falu jegyzője, a Névtelen vár és az Abigail és a Beszterce ostroma. Most ha semmi más nem mondtam volna, azt gondolom, hogy ez már önmagában indokoltá tenni, hogy megemlékezzünk róla. Mert hogy hát ezek között vannak olyan filmek, amik tényleg nemzedékeken átívtak, ivódtak bele így az emberek emlékezetében. Emlékszem, néztük a Névtelen várat, és mindenki oda is vissza volt, hogy vajon vávergó szerelme ki tud-e bontakozni. Hát akkor nem beszélve a Fekete Városról, hogy mindenki az élő volt, hogy mi lesz Görgei Alispán úrral.
Szerintem a legtöbbet azt néztem vissza és újra, és nem is tudom hányszor, tehát az
legyőgöző. A Fekete Város az, azt gondolom, hogy ma is teljes mértékig izgalommal végig ülhető sorozat. És hát ne felejtsük, hogy milyen parádi színészek szerepeltek benne, ugye a fiatal Nagy Gábort azt említeném például, de hát Besenyei Ferenc, és akkor nem beszéltünk a Kvendel Gáspárt alakító Pécsi Sándorról, aki...
Róla beszéltünk a rovatban külön is, és akkor említettük, így van.
Na de hát ki volt az az ember, aki filmre álmodta ezt? Ugye Zsuzsa Éva, de nem ezen a néven született, azt hozzá kell tenni. Most Steinherz Éva néven látta meg a napvilágot. Budapesten a művész neve a Zsuzsa Éva, az a férje Zsuzsa Ágoston a lezredes után vette föl. Ne felejtsük el, hogy leánya Zsuzsa Kati színésznő idén 70 éves. Tehát ugye sikerült a szakmán belül ugye még tovább örökíteni a film, illetve a színház szeretetét. Megkapott minden létező díjat, a csembe hozzátenném, volt Jászai Imad díja, Szod díja, érdemes művész, Kossuth díj, kiváló művész, Erzsébet díj, tehát nagyon-nagyon sokféle díj fémjelezte az ő munkásságát, de természetesen nem ezzel kezdeném, hogy milyen díjakat kapott, vagy nem ez volna a lényeg benne, hanem az alkotói folyamat, hogy hogyan lett belőle egyáltalán hát filmes szakember. Csepelen dolgozott, nagyapja munkaszolgálatos volt, regényes körülmények között élte túl ezeket a borzalmas éveket. Ő pedig a Csepel Művek bérelszámolási osztályán kezdte a pályáját, mármint hogy a munkás pályáját. Viszont az a helyzet, hogy a Csepeli Munkásosztónak volt egy amatőr színjátszó csoportja. És hát ő ebben szerepelt, Pukkot játszott a Shakespeare Szent Iványi Álom című művében, és ha amennyire tudni lehet, egy színházi ember látta őt, és abban a pillanatban, ahogy ebben az időben ugye 1948-49 környékén nem volt szokatlan, egy tehetséges munkásszármazású embert megláttak, akkor kiemelték, és lehetőséget kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán tanulni. És innen került aztán nagyon hamar a rádióba. Most a rádiónál töltött munkája az viszont elég sajátos módon ért véget, mert hogy őt azért nem rádiósként, hanem alapvetően televíziósként ismerjük. Egész egyszerűen azért, mert ugye a életének a legnagyobb része itt teljesedett ki. De ő maga erről így emlékezett föl, hogy Benke Valéria kért fel, akkoriban nem nagyon lehetett az ilyesmit visszautasítani. A televízió akkor még a rádió egyik osztálya volt csupán. Az volt a feladatunk Mirai László kollégámmal, hogy dolgozunk egy műsorrendet, hiszen akkor még három estén is sugárzott a Magyar Televízió. Elvállaltam, bár azt sem tudtam, mi fán terem a televíziózás. Mennyire furcsa utólag hallani ezeket a szavakat egy olyan embertől, akinek... Ugye, hogy? Igen. Na most azért itt említjük meg, ki volt Benke Valéria.
Igen, ezt kérdeztem volna, igen.
Fontos. Ez egy lényeges elem, 5 éve volt idősebb egyébként Zsuzsa Évánál. Hát amit nagyon fontos róla tudni, hogy 58 és 61 között Magyarország művelődési minisztere volt, 51-től 54-ig, majd 54 és 56 között pedig a Magyar Rádió elnöke. Tehát egy nagyon fontos pártember, akinek elég komoly szerepe volt abban, hogy felemeljen, vagy pedig elejtsen embereket, azt szerint, hogy mennyire feleltek meg a pártosságnak. Amikor tehát Zsuzsa Éva arra utalt, hogy egy ilyen idézőjel felkérdéssel nemet mondani, az kontraproduktív lett volna, akkor nem tévedett. És hát így került a televíziózáshoz. Tegyük rögtön hozzá, hogy ez egyáltalán nem baj, mert mi nagyon örülünk neki, ugye, hogy az ő pálya ott teljesedett ki. Csak ugye a kezdet, ez itt bonyolultabb, mint hogy elsőre gondolnánk, és egy romantikus tündérmesét képzelnénk el, hogy egyből tudta, hogy ebbe az irányba akar menni, egyből ide akar elindulni. Úgyhogy a rádiótól indult el a televízió felé. Egyébként az első munkája egy Várkonyi Zoltánnal készített tévéjáték volt, de nagyon hamar kiderült, hogy megvan benne a lehetőség arra, hogy önálló rendezőként dolgozzom, és 1959-ben már három film is fűződik a nevéhez, Aranyfácán, Brávó emberke, Vitézek és Hősök, és innentől kezdve egyértelműen ez a munka határozza meg az életét, hogy rendezőként dolgozzom, amiről egyébként ő maga annyit mondott, hogy ez egy nagyon sajátos dolog, hogy ő hogyan lett rendező. Mert hogy azt mondta, hogy színészként folyamatosan azt kellene éreznie, hogy meg kell felelnie valaki más utasításának, és hogy ezt a kötöttséget nehezen viselte volna. Rendezőként viszont úgy kézben tudja tartani a dolgokat. Tehát idézem, színésznő szerettem volna lenni, de képtelen vagyok mások akaratának teljesen alávetni magam. A színész mindig kiszolgáltatott, a szerepének, a képességeinek, mások ötleteinek. Rugalmasnak tartom magam, de nem ilyen értelemben vagyok képes a hajlékonyságra. 1973-ban nyilatkozott így. Tehát azt gondolom, hogy sikerült azt a pályát megtalálnia, ami leginkább ki tudta őt teljesíteni, és nagyon erős kötelességtudattal dolgozott. Arra gondolok ugyanis, hogy rájött arra, hogy a televízió mit jelent a modern korba. Ugye nemrég idéztem azt, amikor azt mondja, hogy azt sem tudtam, mi a tévé. És aztán később pedig így fogalmaz, a tévé a tömegek műfaja, a kötelessége, hogy az irodalmi műveket megismertesse olyanokkal is, akik talán életükben nem fogják kézbe menni Jókai vagy Mikszáth alkotásait. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy miért fordult előszeretettel a szép irodalom felé, mert pontosan tudta, hogy a televízió egy olyan csatorna, ami közelebb tudja vinni az emberekhez a magas irodalmat, olyan emberekhez is, akik lehet, hogy nem tudnak tovább lendülni a tévén, de biztos, hogy lesz köztük olyan, aki ennek hatására fogja kezébe venni a könyvet. És konkrétan erre volt példa.
Jelen. Itt vagyok én is.
Te kezd, először megnézted, és utána olvastad?
Hát a Fekete Város az tipikus, igen, és még volt más is. Igen. Mondjuk a Falu jegyzőjébe beletörött a Bicskán, mert az olvasva nem volt olyan jó, volt egyszerűen nehezen olvasható például, de hogy ott pont ezért is értékelődött fel a szememben maga a tévés sorozat.
Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, és a helyzet a következő, és jól tudom, a Fekete Város, meg a Névtelen Vár esetében is megnőtt a könyvek eladási száma, miután elkezdték vetíteni a filmet. Tehát ezt most nagyon pozitívan visszacsatolással láthattuk ezt a teljes esetben is. És lássuk be, hogy ez egyáltalán nem meglepő dolog. Ugye egy kicsit hasonló dolog ez, mint amikor mondjuk valaki egy podcast nyomán vesz a kezébe egy könyvet ma. Igen. Vagy egy internetes közlés alapján.
Hasonló kicsit, bár ugye különbség a műfajban, hogy az egyiket azt bárhányszor vissza lehet hallgatni, amikor meg tévében nézted, és lemaradtál valamiről, vagy csak érdekelt, akkor nem volt sok minden más, csak a könyv. Tehát lehet, hogy az nagyobb lendületet biztosított egy ilyenfajta átmenetnek.
Teljes mértékig, meg a fegyelemhez is, hiszen a tévé elől, hogyha az ember elszaladt 3 percre, akkor lemaradt valamiről, nem tudta visszaforgatni, hát, nem tudta megállítani.
Hát emlékszünk rá.
Erről jó sztoriaim vannak, hát, amit most nem tudok elmondani 9 óra 21-kor reggel, na, de a televízióhoz és a mellékhelyiséghez van köze.
Na de meg, hogy kiürült a város, amikor egy-egy népszerű epizód ment sorozatokból. Tehát, és ez a Zsuzséva féle sorozatoknál is előfordult. Tehát nem csak a 90-es években bejövő szappanoperák időszakáról beszélünk.
Gondoljunk a Kedves Tékre, amik ugye klasszikus a Honidűn családtól kezdve minden képes volt ezt kihozni. És akkor nem beszéltünk egy olyan dologról, azt rögtön hozzátenném, hogy amikor például Fazekas Csaba barátom, a Miskolci Egyetem oktatója osztott meg velem, hogy az ott esetben a körlet ült ki, mert mindenki a Iza urát nézte. Kivéve a 3 előfelvételi bölcsét. No de, biztos érve Zsuzsévához. Néhány nagyon érdekes dolgot sikerült még vele kapcsolatban előszedni. Ugye próbálom a személyiségét meglátni, és megkérdezték, hogy volt-e hátránya abból, egy alapvetően férfiak uralta a világba, hiszen az ő tevékenysége azért 20. század második felére esett, hogy nem volt-e hátrány számára, hogy nem férfi. És így fogalmazott, hogy soha nem láttam hátrányát annak, hogy nő vagyok. A mi munkánkban nem egy nő vagy egy férfi minősége, hanem az igazsága dönt. Ha egy rendező nem képes meggyőzni a kollégáit a meggyőződésének koncepciójának helyességéről, és ugyanígy a nézőit, akkor megbukik, akár nő, akár férfi az illető. De elég határozott szavak, és azt gondolom, hogy jelzi azt, hogy milyen tekintét tudott kiharcolni.
És ezzel együtt viszont, bocs Csaba, lehet, hogy te is pont ezt akartam, elnézést, hogy közbevágtam, hogy mindenki szerint, aki dolga volt, egy nagyon-nagyon kedves és szerethető ember volt. Tehát őt úgy, amellett, hogy elismerték, tekintély volt, ő el tudta érni, és ez nagyon keveseknek sikerül, hogy szerették. És szerettek vele dolgozni, és kedvelte szinte mindenki.
Pontosan van, és úgy tartják számon, hogy a hangos szava nem volt, ellenben mosolygós és vidám filmek, körülmények között készültek a filmek, de gondolom, hogy milyen színészóriásokkal dolgozott, tehát az ő tekintélyüket kivívni, azért azt valóban csak egy olyan egyénységgel lehetett, aki hitelesen tudta képviselni mindazt, amit mondott, és számomra a szakmai arcpolitikájának az egyik legfontosabb gondolata, amikor azt írta, hogy érzeljék el, milyen elviselni, hogy 3 millió ember ül a képernyő előtt, egy olyan film előtt, amit én csináltam. És akkor ott vagyok velük szemben egyedül, és minél több nézőhez el kell juttatnom, amit mondani akartam, mert semmi sem ír a munkám, hogy ők nem tudják befogadni az én mondandómat. És tényleg azt lehet érzékelni, és azt gondolom, hogy a filmért hitelesen sugározzák, hogy nagyon-nagyon fontos volt számára az, hogy a műveinek meglegyen az a fajta pozitív visszacsatolás, hogy ez nem kötelező megnézni, meg nem azért ülök a tévé elé, mert muszáj, hanem mert Zsuzsi Éva neve garancia arra, hogy egy kiváló filmmel találkozzunk. És azt gondolom, hogy az egész élete ennek jegyében telt. 1993-ig foglalkozott egyébként filmekkel, még a Família Kft. Kezdeteiben is volt szerepe.
De érdekes.
Ezt már nem tudtuk. Aha.
Ugye, egy nagyon más világ pedig. Igen. De alapvetően azért a rendszerváltás előtti időszak volt az ő pályájának ugye a fő terepe, és hát sajnos 1997. szeptember 6-án távozott az élők sorából, tehát nem volt annyira idős mai szemmel nézve. Én azt gondolom viszont, hogy amit alkotott, hát nagyon nehéz ilyet mondani, mert persze nem lát az ember előre 200 évre, 500 évre, 1000 évre, de tényleg örökkévalónak nevezhető. És a magyar kultúrtörténetnek azt gondolom, egy nagyon fontos epizódja az ő munkássága. Ma magyar szépirodalmi művekből nem tudom, hogy ki tudna ilyen sikerrel filmeket készíteni, mint ő.
Igen. Csaba, még annyit hadd kérdezzek meg, hogy arról van-e információnk, vagy visszaemlékezésről kiderült, hogy voltak esetleg visszadobott filmtervek, tehát azért a rendszer keretei között kellett ezeket a filmeket megcsinálni, és azért elég sok történelmi regénybe is bele lehet gondolni az, hogy nem annyira rendszer kompatibilis, vagy ő ezeket ez került, te tudta, hogy hol vannak a határok, ezeket mindig meg lehetett csinálni?
Tudta, valamilyen szintű pártosságot tőle is elvártak mindenkitől, ezt azonban igyekezett a minimumra szorítani, és hogy haladunk előre a Kádár korszak liberalizációjába, ez egyre kevésbé jelenik meg. Például a Feketevárban szerintem nem igazán lehet ilyesmit tetten érni.
Mert a Feketeváros vagy Névtelenvár?
Bocsánat, a Feketeváros, de a Névtelenvárosa igazából. Egy olyan filméről tudok, amit nem rendezett meg, de azt másokok miatt, az pedig nagyon-nagyon fáj a szívem értem, mert nagyon kíváncsi vettem volna rá. Szabó Magdától a régi módi történet, ami terben volt, de ez végül is nem készült elő, de az meg nem ideológiai okok miatt, hanem egész egyszerűen már nem jutott rá idő.
Megcsinálta más.
Megcsinálta más, így
van. Igen, igen, igen. Kíváncsi lettem volna én is, igen.
Nézzetek sok Zsuzsi Éva filmet. Azt mondja, hogy a fiataloknak is jó szívvel javaslom, szeretni fogják.
Igen, mindenféleképpen. Nagyon szépen köszönjük.
Én köszönöm a figyelmet, és hát mit mondjak, gyerekkori kedvencem, nagyon örülök, hogy beszélhettünk róla.
Én is kifejezetten.
Köszönjük szépen, Csaba.
Köszönöm én is. Szervusztok.
Katona Csaba történész beszélt és elevenítette fel Zsuzsi Éva alakját, 100 évvel ezelőtt született Zsuzsi Éva, és hát nyilván ennél jobban elmondani, ahogy Csaba elmondta elég részletesen, hogy nem csak a fő műveit emelte ki, Gáborral együtt nagy rajongói ezeknek a sorozatoknak, filmeknek. Hát a filmek közül ugye egy jó pár azért ott nekem is olyan volt, hogy amikor ezt vetítették, akkor ott ragadtunk a képernyő előtt. Úgyhogy Zsuzsi Évára emlékeztünk tehát.